Élőben a városból 2.0. Minden, ami közlekedés. A-tól Z-ig, autótól a zebráig. A műsorvezető Fábián László.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket teljesen hűen a műsor alcíméhez. Ma autóval kezdünk, de nem a zebráig jutunk el, hanem még sokkal magasabbra az egekbe. Egy nagyon kritikus helyzetet próbálunk majd feldolgozni. Egész pontosan azt, hogyha egy légitársaság, elsősorban fapados légitársaság nem akar fizetni, mondjuk Viszmajor helyzetre hivatkozva, vagy Viszmajor közeli helyzetre, de mindenképpen úgy érzi a sértet, hogy neki a pénz visszajár, akkor mit lehet tenni? Mostanában változnak a szabályok ezzel kapcsolatban, az EU azért ütögeti az asztalt, úgyhogy mindenféle ezzel kapcsolatos témáról beszélgetünk majd a szakértővel, de előtte majd még szó lesz a magyar használt piac alakulásáról is szakértő segítségével szintén, egy másik szakértő persze, és hogy például mennyibe kerülnek most a használt autók egy évvel korábbihoz képest, és mire számíthatunk. Tehát most érdemes használt autót venni, vagy várjunk ki. Aztán még mindig az autózásnál maradva, ugye az üzemanyag ár kérdés. Egyébként nem tudom, mennyire kérdés az manapság. Tehát az, hogy azért emlékszem, persze az nyilván gyerekkoromban volt, amikor bejelentette az Áfor, hogy holnaptól 1 forinttal, vagy 80 fillérrel drágább lesz az üzemanyag, akkor hosszú sorok álltak az üzemanyag töltő állomásoknál. Mostanában azért ezt nem tapasztaljuk, pedig azért itt 10-20-30-50 forintokat is tud ugrálni az üzemanyag ára. Hát szerintem hozzászoktunk, meg hát eleve az, hogy 600 körül van az üzemanyag ár, az már eleve egy durva dolog. De jövőre változhat a dolog. Kérdezem Bujdos Estert, bocsánat, kezdem erről, mert pont a névben nem szabad belebakézni, Bujdos Estertől, a holtankoljak.hu vezetőjétől, hogy nagy változás lesz jövőre az üzemanyagárakban, vagy a struktúrában? Kezdj csókolom.
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat is. Nem számítok jövőre sem nagyobb eltéréseket vagy változásokat a hazai üzemanyagárak tekintetében. Mondhatjuk azt, hogy az év elejé jövedéki adóemelés óta nagyon sarkosan figyelnek a piaci szereplők, konkrétan egy piaci szereplőre gondolva arra, hogy 600 forint alatt legyenek az üzemanyagárak, még akkor is, hogyha a piaci körülmények nem ezt indokolják. Gondolok itt arra, hogy azért most már szerintem mindenki tudja, hogy leginkább a Brent olaj hordonkénti jegyzésára, illetve a forint dollárhoz mért árfolyama alapján áraznak a nagykereskedők itthon, az üzemanyag nagykereskedők, és ilyen szempontból mind a két tényező úgymond stabilnak mondható. Tehát az olajára a 60 és a 65 dollár között mozog, függően attól, hogy a világpolitikában történik-e bármi olyan kijelentés, ami hatással lehet az üzemanyag keresletére például, és hát most a forint is a dollárral szemben egész szépen tartja magát, tehát igazából semmi nem indokolja azt, hogy mondjuk jelentősebb áremelkedésre kellene számolnunk. A benzint a mai napon 577 forintos átlagáron tankolhatjuk, a gázolaj átlagára pedig 588 forint, mondhatjuk azt, hogy tényleg most már jó néhány hónapja tartósan a 600 forintos átlagárak alatt vagyunk, és én azt gondolom, hogy ez jövőre sem lehet nagyon másképp, hogyha mondjuk az első negyedévet nézzük.
A gazdasági miniszter bejelentette, de ez nem is tudom, hogy hol áll, mert utána próbáltam nézni ennek, de frissebb hírt nem találtam arra, hogy ugye a jövedéki adó mértékét ugye az inflációhoz igazítják tavaly óta. És hogy most lehet, hogy ebben lesz egy halasztás, mert hát júliusban, ami azt hiszem, hogy az alapja lenne a jövő évi számításnak, az elég rosszul nézett ki az inflációs adatok szerint. Tehát, hogy és azt mondta, hogy lehet, hogy fél évvel majd elhalasztják ezt a dolgot. Erről ön tud, hallott valamit, hogy most ezzel mi van?
Nincsen ez írásba foglalva, tehát se közlönybe, se semmilyen jogszabályban nem került ez leírásra, tehát még az érvényes jogszabály alapján ez a jövedéki adóemelés ez januártól érvénybe lép, de hát az elhangzott infók alapján. És a választásokra való tekintettel én azt gondolom, hogy ez a halasztás ez egyre inkább aktuális lehet az év második felére. Amire nem tértem ki itt az első blogban, itt az üzemanyagára kalakulását tekintve, egy új helyzet állt elő abból a szempontból, hogy itt az árazást most úgy néz ki, hogy a MOL Százhalombattai finomítójában történt októberi tűzeset némiképp meghatározza, illetve befolyásolja, ugyanis most már tudjuk azokat az információkat és híreket a károk kapcsán, hogy itt azért egy akár hosszabb idejű karbantartásra, újraépítésre és kapacitás csökkentésre is számítani kell és lehet, hiszen a MOL is azt nyilatkozta, hogy az 50-55%-os kapacitással tud működni az üzem addig, amíg ezek a helyreállítási munkálatok nem zajlanak le, ami azért egy mondhatjuk a fele a MOL teljes kapacitásának, és az elmúlt egy hét, illetve itt a november hónapot nézzük, azért egyáltalán nem volt indokolt voltak indokoltak azok az áremelések, ami a benzin és a gázolaj esetében bejelentésre kerültek, főleg úgy, hogy ez a nagykereskedelmi árak tekintetében jelent meg, de a kiskerárakban nem. Nyilván lakosságként ennek mindenki örül, hiszen nem kell többet fizetni annyival az üzemanyagokért, viszont a gázolaj esetében ez 23 forintos ár és vágást jelentett a kiskereskedelmi szektornak, tehát a benzinkutaknak, ami azért egy elég húsba vágó dolog tekintettel minden olyan adónemre is fizetni valóra, amit úgymond az üzemanyag árából, illetve áréséből tudnak megkeresni a kutasok, és ez leginkább annak köszönhető, amit nyilván a MOL nem így lát, illetve nem kommentál, hogy ezt a kapacitás kiesést, ezt mindenképpen importból kell valamilyen módon megoldani, tehát ezzel az árazással próbálják arra ösztönözni a piaci szereplőket, hogy ne a MOL-tól vásároljanak, hanem a környező országokból hozzanak be üzemanyagot.
Igen, és akkor egy picit ugye belenyaltunk a politikába, tehát egyfelől a gazdasági miniszter kapcsán, illetve hát ön szóba hozta a választásokat, tehát nyilván a választások miatt most egy durván emelkedő üzemanyagár az nem szimpatikus nyilván a kormányzó párt szempontjából. De hogyha már itt tartunk, akkor az Egyesült Államokból hazatértében rögtönzött kormányinfót tartott Orbán Viktor miniszterelnök, és ott elhangzott egy olyan, én azt láttam saját szememmel, hogy jó ez a megállapodás, ami itt történt, már úgy értem, hogy Donald Trump és közte az orosz olajjal kapcsolatos, orosz olaj földgázzal kapcsolatos szankciókkal kapcsolatban, mert így nem lesz 1000 forint az üzemanyag ára, mondta. Na most bocsánat, nem akarom sarokba kényszeríteni, hogy politikai állásfoglalást, de ez ilyen politikai duma, ugye? Tehát, hogy ennek nincs alapja, nem? Tehát nem lenne akkor se alapja, hogyha nem jönne mondjuk orosz olaj.
Ez így van, és azért tőlem nem áll távol az, hogy a valóságról beszéljek, hiszen 3 évvel ezelőtt, amikor az ársapkát bevezették, akkor azért én szinte naponta mondtam el azt, hogy mi az igazság, és mi az, amiben eltérőt mond a kormányzat a kommunikáció. Nem is látunk arra esélyt, hogy itt a közeljövőben 1000 forintos üzemanyagárakról beszéljünk, hiszen semmi nem indokolja ezt, és elég ellentmondásos információk jöttek itt az amerikai magyar csúcs találkozót megelőzően, és azt követően is, hiszen csütörtökön arról számolt be a MOL, hogy hát mégis jó lesz ez az adriai kőolajvezeték, amin alternatív forrásból tudunk az orosz olaj helyett olajat venni, és aztán a pénteki találkozót követően szombatra ez már megint másképp hangzott el, illetve elindult a riogatás az 1000 forintos üzemanyagáról. Hogyha a Brent ára ez ezen a 60-65 dolláros szinten van a tőzsdén, és nem is nagyon számít a világpiac ennél a nagyobb kilengésekre, akkor mondjuk egy ÖMV, illetve a környező országok is véhetően ezen az árszinten, ehhez az árszinthez igazodva adnák az üzemanyagáraikat, tehát az irreális, hogy mondjuk a MOL az 1000 forint körüli árakat produkálná, de mondjuk Ausztriából meg ugyanúgy lehet venni a jelenlegi árszinten, tehát erre semmilyen esély nincsen, se rövid, se hosszú távon.
Az ez megnyugtató. Eszter, nagyon szépen köszönöm.
Köszönöm, viszont hallásra.
Vujdos Esztert hallották, a holtankoljak.hu vezetőjét, és akkor, ahogy ígértem már a műsor elején, akkor folytassuk megint még egy kicsit autós témával, használt autókkal. A vonalban köszöntöm Halász Bertalant, a jóautók.hu ügyvezetőjét. Szervusz, Bertalan!
Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat!
Nos, milyen a piac? Hát kezdjük egy ilyen nagy általánossággal, tehát mennyire dübörög a használt piac, és akkor vegyük is külön. Tehát a használt piac alatt én azt értem, ami az országon belül cserél gazdát, mert amikor behozunk autót, azt használt autó importnak nevezzük. Tehát akkor először is kezdjük azzal, hogy hogyan dübörög, ha dübörög a piac Magyarországon.
Ezt hadd köszönjem meg először is, mert ezt nagyon szeretem, amikor nem nekem kell felosztani, meg elmondani a piacot, hanem már a kérdező is tisztában van ezekkel a dolgokkal, így van.
Hát már szerepeltél már a műsorban, tehát már okosodtam tőle, általad is például, tehát hogy...
Nagyon örülök neki, hogy ez így megmaradt, és emlékszel ezekre a dolgokra, tehát így van a belpiacunk az, ami... A használt autó tranzakcióknak, ugye most 4,2-4,3 millió autó fut a magyar utakon, és éves szinten ezen a belföldi piacon, a belföldi adásvételek kapcsán, ugye a tulajdonos váltásoknak a kapcsán fordul meg a piacon, vagy forog meg a piacon 800, illetve most már inkább 900 ezer autó évente, és a használt autó import, vagy az importált használt autó forgalomba helyezések darabszáma, ez egy jóval kisebb darabszám, de erről majd, ha lesz idő, akkor beszélgessünk, hogy miért lényeges mégis ez egy ilyen 120-130 ezeres darabszám. Mind a kettő piac, köszönjük szépen, egyre jobban van, tehát a darabszámok azok egyre növekednek. Első 9 hónapban, illetve az importált adatokat nézve első 10 hónapban fölfelé mutató trendeket látunk. A tavalyi belpiaci 908-10 ezres rekord belpiaci adásvétel szám ez idén biztos, hogy meg fog dőlni, és az importált használható forgalomba helyezések darabszáma is be fog jönni a tavalyi 110 pár ezeres szint helyett egy majdnem 130 ezerre.
Az kemény. Egyébként az importnak árelőny az oka, vagy minőség, vagy esetleg hiányzó szegmens?
Hát alapvetően az import az ugye mindig pótolta, vagy pótolja azokat a kereslet oldali igényeket, amik itt most nincsenek meg, vagy korban, vagy típusban, vagy árban. Azt azért szintén tudni kell erről a 130 ezer környéki importált használt autóról, hogy korban ezek mindig fiatalabbak, mint a belpiacunknak az átlag életkora. Tehát ugye a teljes flottát tekintve a 4,3 millió autót, ugye most 16,5 évnél tartunk. És a behozott használt autók átlag életkora...
Bocsánat, ez nőtt, ez folyton nő.
Nőttön nő. Nem is nagyon fog ez egyébként megállni, ez a növekedés mostanában. Ha van idő, akkor majd erről is beszélgethetünk egy picit, mert ugye hiába jönnek be az importált használt autók átlagosan, hát nagyon sokáig 10 év körüli, most már ez is növekszik, tehát most már itt is 12
év. De mennyire tudom, azért az átlag, az európai átlag életkor is nő.
Nő.
Na, tehát akkor logikus, hogy nem fog ez most nálunk se csökkenni, illetve hát csökkenhetne attól még, de nem fog.
Így van. Nyilván nagyon sok hatás van, ugye ezt mindig elmondja minden elemző, meg mindenki, mi is szoktunk róla beszélni. Autópiacon is a Covid ezt a piacot, még utána a chip hiány is megrázta. Ott az új autós gyártási láncokban volt egy-egy másfél év, amikor nem volt egyszerűen új autó, ez felhajtotta a használt piaci árakat, és hát ez lökte egyébként a mélybe az importált használható forgalomba helyezéseket Magyarországon, tehát egészséges években egy 150-160 ezer környéki importált használt forgalomba helyezés van. Maga a belpiaci mozgás, ez a 900 ezer környéke, ez, ennek természetszerűen növekedni kéne, mert az a flotta nagyság, ami fut az utakon, az ugye magával hozza azt, hogy egyre több autó van, 10 évvel ezelőtt 3,2 millió autó volt az utakon, tehát a bődületes tempóban növekszik, de ugye, hogyha feltételezzük azt, hogy az autók használati ciklusa egy-egy tulajdonosnál nem bővül, vagy nem fut ki mondjuk az átlagos, nem tudom, 4,5-5 év helyett, nem ez 6-7 év, akkor ugye a növekvő flotta darabszám hozza magával azt is, hogy éves szinten növekvő tranzakciószámot kell produkáljon a piac.
Egyébként az import, tehát ugye azt mondtad, hogy azért nyilván a hézagok betömése is a feladata, de ugye az emberek hozzáállása az importhoz most, tehát a magánimportra gondolok, nem az, amikor trélerrel hozzák be az autókat, mondjuk kereskedők, hanem magánimport, az is működik. Ha működik, akkor mennyire van bizalom, vagy mennyire van inkább bizalom, mondjuk Németországból vagy Nyugat-Európából autókat behozni, mint Magyarországon venni.
Ugye ennek a darabszámnak, hogyha importról beszélünk, azért azt látni kell, hogy azért a nagy része ez a kereskedőkön keresztül jön be. Létezik az a fajta magánimport, hogy én megnézem a mobile.de-n példának okáért, kinézem az autót, és akkor nekivágok a Németországnak.
De akkor ez elenyésző, azt mondod?
Abszolút, persze. Tehát, hogyha azt nézzük, hogy kik helyezik forgalomba, vagy milyen úton jönnek be ezek az autók az országba, ezek a kereskedők által, a német piacról, vagy akár a német B2B piacról, tehát az ottani licit oldalakról. Tehát, hogy nyilván a autópiac szerkezete Magyarországon és Németországon is mindenütt úgy néz ki, hogy az új autók nagy részét cégek veszik. Ez minél jobb állapotban van a gazdaság, minél nagyobb a magánszemélyek, a családok vásárlóereje, az arány az úgy tud mozogni abba az irányba, hogy egyre kisebb részét veszik a cégek, és egyre nagyobb részét a magánszemélyek, de alapvetően ma Magyarországon 70% fölött van jóval a céges új autóvásárlások aránya, és ez egyébként Németországban is cég túlsúlyos. Uh-huh. És az új autók, amikor a céges használatból kipörögnek, és elérik a 3-4-5 éves kort, akkor a licit oldalakon keresztül a kereskedői piacra fröccsennek szét, és ott tudják a független használt kereskedőknél, vagy a márkához kötött márkakereskedőkön keresztül a végfelhasználók megvenni a használt autókat.
Bocsánat, licit oldal, ez nekem tök új. Tehát, hogy akkor ez ott gondolom csak cégek vehetnek részt a licitálásokon, nem?
Így van.
Igen, mert gondolom, ott az van, hogy mit van nálunk most, mit tudom én, hát, újította a flottát egy nagy cég, van 100, mit tudom én, Volkswagenen vagy Opelen, minden, és akkor az egy együtt vegye meg valaki. Nem?
Vagy nem? Lehet így is. Egyébként mi üzemeltetjük Magyarország legnagyobb független licit oldalát és az autolicit.hu, csak ez azért nincs benne a köztudatban, a jó autókkal ellentétben, mert ez egy céges szolgáltatás. Tehát Magyarországon a saját tulajdonú nagyvállalati flották, multicégek, állami cégek, ezek gyakorlatilag az autolicit.hu-n keresztül kerülnek a kereskedői piacra. És ez így működik Nyugat-Európában is, és gyakorlatilag mindenki versenyez a kereskedések, versenyeznek ezeket az autókért, és nagyon sokáig egyébként a magyar kereskedések azért voltak rossz helyzetben a német kereskedőkhöz képest, mert ugye alapvetően Németországban az új autós piac az egyértelműen ugye a vásárlóerő az jóval magasabb, az árakban, új autós árakban nincs akkora különbség, tehát jóval jobban pörög az új autós piac, viszont amikor nem volt új autó, akkor a német állampolgárok sem tudtak más tenni, mint hogy a használt piacon nézelődtek, és akkor a magyarországi használt autókereskedők konkurenseként hirtelen nagy számban 22-23-ban megjelentek a németországi belpiaci licitálók is ezeken a licit oldalakon, és elképesztően felhajtották az árakat. És ez is volt az oka annak, hogy mi pont ilyen 2022 vége, 23 eleje volt a használt import darabszámokban Magyarországon. Egyrészt az euróforint árfolyam sem volt.
Nem volt olyan vicces, Jan.
Nem. Ugye a német piacokon a használt autók ára is el volt szállva, és egyszerűen nem tudtak a mi kereskedőink úgy licitálni, hogy az rentábilisan behozható legyen Magyarországra, vagy legalábbis leszűkültek a lehetőségeik, mert a magyar vásárló nem tudta megfizetni azokat az árakat, vagy nem akarta, nem tudta, mindegy, mint amit a német vásárló azokért az autókért beajánlott.
És egyébként az árakban most hogy áll a piac? Tehát, hogy most, meg kicsit, hogyha bele tudnál Bertalan nézni a varázsgömbödbe, van olyanod?
Persze, három.
Jó, gondoltam, hogy az előtt ülsz ilyenkor egy ilyen komoly interjúnál, hogy nézzél be mindenképpen akkor, hogy most vegyünk használt autót, vagy tavasszal vegyünk majd használt autót, vagy ilyesmi. Tehát akkor ez ár, és hogy mikor vegyünk, ez a két kérdés most.
Ez mindig nagyon szeretem ezeket a kérdéseket. Ilyen típusú gömböm az nincs. Ez pont olyan, hogy ha megveszük ezt az autót, akkor mikor kell rá majd leghamarabb költeni.
Igen. Az olyan gömb nincs, az biztos. Igen. De ilyen gömb azért van, hogy most tehát így tudsz prognosztizálni, hogy most vagy tavasszal? Mert ennek nincs egyfajta lüktetése, amit te ezzel foglalkozó szakemberként látsz?
Van nyilván mozgás az áraknak, de ezt inkább úgy kell elképzelni, hogy ha nincsenek az egész piacot mozgató, rángató nagy trendek, akkor a magánszemély, tehát a végfelhasználó számára azok az ármozdulások, amiket mondjuk mi itt látunk a piacnak egy ilyen ernyő szereplőjeként sok tízezer hirdetés árváltozásából. Mi látunk ilyen szép emelkedéseket, aztán csökkenéseket, de az egyes autóknak, ugye a használt autók, azok mindig egyedi termékek, egyedi áralkú tárgyát képzik, és a márka, modell, hajtáslánc, motorizáltság, felszereltség, éppen aktuális extrákon kívül még ott van ugye az a faktor, hogy állapot. És ugye hála az égnek, ezt is most már egyre tudatosabbak a magyarországi vásárlók is, és az állapot felmérő szolgáltatókon keresztül a helyszíni állapot felmérés szolgáltatással egyre inkább figyelembe tudják venni. Tehát azok az áreltérések, amik az egyes termékek esetében megfigyelhetőek, azokhoz képest azok a trendek, amiket mi látunk, én most tudom azt mondani, hogy picit konszolidálódnak a használt autóárak, de ezek is nagyon-nagyon messzi helikopter állítások, mert akkor elkezdhetünk beszélni arról, hogy hogyan mozognak az elektromos autóárak, hogyan mozognak a hibridek, hogyan mozognak a dízelek, és akkor mi csak hajtásláncokról beszélünk. Most nincs olyan trendbeli változás, mondjuk maradjunk az elektromosnál, hogyha éppen a magánszemélyek által igénybe vehető állami támogatások beérkezése, kifutása, vagy a használt autópiaci új technológiai bevezetéseknél történő hatások, ezek most nincsenek, viszonylag nyugodt a piac, úgyhogy ősz-tavasz, akinek éppen kifut a használt autójának a használati ciklusa, jól nézze meg, menjen utána, méresse fel az állapotát, és menjen a vásárlás irányába.
Tehát akkor most, azt mondja, most vagy tavasszal, azt mondod, hogy nincs úgy különösképpen jelentősége?
Nincs.
Oké. De egyébként, de mit tudom én, tavalyhoz képest, hogyha tavaly, mondjuk vegyünk egy, nem, bocsánat, visszadobom a labdát, sőt, átpasztintom neked. Melyik a legnépszerűbb kategória? Tehát mondjuk Opel Corsa, Renault Clio kategória, vagy az egyel nagyobb, az Astra, Megane, mondjuk, hogy ezt a két modellt így említsem, Corolla. Tehát hogy ez melyik a népszerű kategória Magyarországon? És akkor az tavaly milyen áron volt, és ahhoz képest idén milyen áron van?
Ugye ezt is ketté kell venni.
Igen.
Mert ugye, ha a belpiacot nézzük, akkor ott márka modell szinten mindig azok a autók mennek, amikből a legtöbb fut az utakon. Uh-huh.
Tehát a Swift. Suzuki Swift, el tudom képzelni.
Hát gyakorlatilag az Opel van nagyon régóta, hogy itt az első helyen, hogyha a márkákat nézzük, uh-huh. Azonban is nyilván az Astra. De érdekes, hogy a teljes belpiacot tekintve most már a Volkswagen uh-huh. az csak 1-2%-ra van tőle, tehát az Opelnek is ilyen 10% környéki van, a Volkswagennek is 10% környéki. És egyébként jön az általad is említett Suzuki a harmadik helyen. De ezek darabszámok. Nagyon érdekes mozgások márka modellben nem szoktak lenni. Nem tudom, talán annyi, hogy a Toyota, aki az új autós piacon most már sokadik éve az első számú szereplő Magyarországon is, ő jön felhasználtba is, és azt hiszem most már negyedik vagy ötödik helyen áll. Vagy ha még nincs is a top 5-ben, akkor is ott van valahol a kapujában. Ő nagyon sokáig benne se volt a top 10-ben. Uh-huh. Hogyha a importált használt piacot nézzük, ott már nyilván a kínálati oldal nem annyira korlátos, mint a keresleti oldal. A német piacról vagy az európai piacokról gyakorlatilag, amire igény van, azokat be tudják hozni a kereskedőink, pláne most, és ott már nem az Opel, meg nem a ez a Volkswagen az elő van, mellette a Ford és a Toyota azok, akik ott a top 3-ban jönnek. Árak tekintetében, ahogy az előbb mondtam, tavalyhoz képest idén nincsenek olyan trendszintű változások, amik nagyon rángatnák, úgyhogy egy ilyen nagyon enyhe emelkedés van, de mondom, tehát ebben nem akarok elijeszteni senkit, ilyenkor mindig megkapom a rádióinterjúk után a kereskedőktől, hogy miért mondtad azt, hogy ne vegyenek autót, mert akkor nem jönnek az ügyfelek. Tehát ezt a minimális trendszintű emelkedést nagyon nehéz az egyes tranzakció szintjén érzékelni, vagy lekövetni.
Ugye mondtad azt, hogy még beszéljünk egy picit majd arról, hogy az autók átlag életkorának növekedése kapcsán. Tehát, hogy ez azt mondtad, hogy valószínűleg nem fog csökkenni. Gondolom picit így harmonizálva az európai trenddel. Tehát, hogy egész Európában most nagyon leegyszerűsítve csökken a kicsit a pénz tehát a háztartásokban a pénz. Hogy ez az oka, vagy mi az oka, ezzel kell egyáltalán foglalkozni, hogy ezt megfordítsuk. Hát mondjuk egy józaparasztésztel azt mondom, hogy persze, hogy kell, mert ez is csak így simán hasraütésre mondom, tehát nem tudományos alátámasztó, de minél öregebb egy autópark, annál büdösebb, annál környezetszennyezőbb, annál kevésbé biztonságos talán.
Igen, hát ezek abszolút érvényes mondások.
Igen, de hogy akkor most ezzel mit lehet kezdeni, vagy ezzel egyáltalán kezd-e valamit, akinek ez a dolga, stb.
Hát vagy a piac fog ezzel kezdeni, mert a piac, főleg a használt piac ugye azért tök jó, mert itt nincsenek állami szubvenciók.
De bocsánat, hogyha itt az országon belül cirkulálnak a használautók, akkor nyilvánvalóan nincs, ami ezt csökkentse. Bár hogyha nyilván arányosan több új autót veszünk, akkor ez így fiatalodhat.
Igen. Jó, tehát akkor tehát nagyon egyszerűen először a sarokszámok. Ahhoz, hogy ne csökkenjen év per év alapon a magyarországi utakon futó autóflotta átlag életkora, nyilván, hogyha nem történik semmi, akkor minden évben egy évvel öregebb lesz.
Igen.
Ez azért nem történik meg, átlagot ugye tekintve, mert van ugye a két betápláló csatornája a teljes autóflottának, vagy az autópiacnak, az új autó, meg az importált használt. Ugye a 16,5 éves teljes átlagéletkorra, mondtam, hogy ilyen 10 és most már 12 éves átlagéletkorú importált használt autókat helyezünk forgalomba, illetve új autókat 0 éves korra. Na most tök egyszerű matek, ezeknek van egy szintje az adott ország adott flottájához képest, ami hogyha beérkezik, betáplálódik a piacba, akkor a szinten tudja tartani az átlag életkort. Nyilván kifelé áramló autómennyiség is mindig, mert tőlünk keletebbre ugyanúgy viszik, ahogy mi behozzuk az 5 éves, 10 éves, 12 éves autókat Németországból, a 25-30-35 éves autókat meg viszik tovább. De a matek, csak hogy rövidre zárjam a gondolatot, az azt mutatja, hogy nagyjából ilyen 190 ezer környéki új autót, illetve ilyen fiatalabb 10-12 éves importált használt autót kellene forgalomba helyezni ahhoz, hogy ne csökkenjen a jelenlegi kiáramlási statisztikák mellett a flotta átlag életkora. De most ehhez képest tartunk ott, ugye, hogy a 22-23-ban volt a rock bottom, amikor új autóban is, meg importált használt autóban is 110 ezer környéki forgalomba helyezések voltak. Most ilyen 130 ezer környéken tartunk, az egészséges években 150-160 ezer szokott lenni, úgy mondom egészséges években, hogy nem mondjuk nem a 2008-as válság előtti időszak, amikor új autót tényleg bárki vehetett, illetve dobálták a különböző hitelezési konstrukciókkal az ügyfelek után az új autót, akkor volt, hogy 200 ezer fölötti formában. Eléggé
felpumpált volt azért az.
És akkor fiatalodott is az állomány, de tehát ettől a 190-200 ezer környéki szintől azért még mind messze vagyunk. És lassulni tud az öregedés, de amíg oda vissza nem érünk, addig nem fog megállni.
Oké. Okay. Köszönöm szépen, Bertalan.
Én köszönöm a lehetőséget.
Bocsánat, hogy a beszélgetés elején lefokoztalak egy kicsit, tehát Halász Bertalant hallották, a jóautók.hu vezérigazgatóját. Köszi szépen. És hát megérkezett a szokásos és várva várt Viber üzenet. Sziasztok, szia Laci, csodás napsütése szerda délutánt kívánok mindenkinek. Hellbronn környékéről arccal a Szigetország felé, Slágere Zoli. Hát nyáron mi voltunk Hellbronnban a fiammal, vonattal, iszonyat jó hely. Ott van egy hatalmas tudományos múzeum, most persze nem fog eszembe jutni a neve. Jaj, mert a Nemo Múzeum jött eszembe, ami meg Amsterdamban van, de egy nagyon jó kis tudományos múzeum van, és mellette egy szomszédos településen laktunk egy kempingben. Mi kempingezünk egyébként nyáron, most csak, bocsánat, csak egy nagyon rövid kis élménybeszámoló, csak azért, mert hogy olyan érdekes, hogy voltunk Olaszországban, Franciaországban, sok helyen kempingben, de hogy a németországi kemping, hogy az milyen, ott a sejmes a fű, ahol fűnek kell lenni, ott fű van, tehát ott minden, és szerintem még élerés vasalják hajnalban, amikor még nem látjuk. Tehát, hogy ott ki tudtuk úgy lépni a sátorból, amit például, bocsánat, az olasz kempingben nem, ott mindig valami kis jégkényszerűséget oda kellett tenni a sátor elé, hogy ne legyen az a lábunkra ragadt valami érzés. Ezt Németországban nem kellett. Ott fektetünk a bársonyos fűben, de mindegy, ez ott Hellbronn mellett volt. Oké, és akkor ahogy ígértem, tehát autótól az egekig, ugye most a mai műsorunknak ez az alternatív alcíme. Ugyanis kaptam egy levelet egy nagyon kedves hallgatónktól, aki évek óta vesződik a Ryanair-rel. Na most azért azt így hallani, vagy olvasni hírekben, meg hallani rádióban is, hogy azért van gond a fapadosokkal, de Filér B. Gusztáv, aki műsorunk állandó, most bocsánat, hogy mondjam, fapados szakértője, de repülési szakértője, mindig azt mondja, hogy óvatosan ezekkel. Mert nyilvánvalóan ezek az összjegyvásárlás arányában elenyészőek, csak hát nyilvánvalóan a média nem arról fog írni, hogy gyerekek minden rendben van, hanem arról, hogyha valami ilyesmi van. De hát most ez nyilván Ágnest, ezt nem boldogítja, hogy ez egy kis százalékban van, mert ő 3 éve benne van egy ügyben. Szóval először is köszöntöm a vonalban, mondhatom a teljes nevét, Ágnes? Tehát Multas Ágnes, kedves hallgatónk, aki most behoz egy problémát, a másik vonalban pedig Fillér B. Gusztáv, az okosutas.hu atya. Szevasz Gusztáv, itt vagy te is?
Köszönöm, igen, itt vagyok.
Na most a nagy kérdés az, hogy ti halljátok egymást. Mert bocsánat, Ágnes, hogy nem tegezem le elnézést, hogy önök vagy te halljátok egymást. Tehát, hogy...
Én hallom.
Nem hallja Gusztávon?
Én hallom.
Jó.
Én is.
Na, tökéletes. Nagyszerű. Akkor Ágnes, mi a baj?
Következő történt. 3 évvel ezelőtt egy Berlinből hazafelé útnál 10:30-kor indult volna a repülő. 1 órát várattak, aztán kiszállítottak a gépből, és azt mondták, hogy majd holnap indul. Azt tudom, hogy viszmajor helyzet volt, mert nem tudták égteleníteni a repülőt. Sok repülő összetorlódott, aznap esett is a hó. Tehát emiatt volt ez a helyzet. Összetereltek minket, mondták, hogy mindenki oldja meg az éjszakáját. Hát nekünk nem sikerült, úgyhogy a repülőtéren töltötték az éjszakát. Egyetlen puhár vizet, egyetlen pont vagy szendvizet, semmit nem kaptunk. Nekem ez a problémám. Írtunk a Ryanairnek, illetve nem én, valaki, aki szakértelme van ehhez, egy ügyvédiroda. Én kértem állásfoglalást, az EU állásfoglalását. Ők azt állították, hogy jobb lenne, hogyha Berlinnel... Nem, bocsánat, ők azt mondták, hogy ez így oké, okay, hogy jár a kártérítés. Aztán fogyasztóvédelemhez fordultam, ők lefasztoltak, hogy Berlin, aztán fordultam a békéztető testülethez, ők is lefasztoltak. És ebbe volt, amikor én írtam levelet, és volt, amikor egy ügyvéd iroda. Mai napig semmi. Egy problémájuk van a Ryanairnek, hogy amikor legelőször én egy olyan céget fordultam, aki kártérítésekkel foglalkozik, azt visszautasították, mert hogy rosszul írták meg, és én nem a késés miatt, hanem az ellátatlanság miatt kértem a kártérítést. Folyamatosan visszadobják, hogy ezzel a névvel nem kapok kártérítést, mert már megmondták. De hiszen én nem a késés miatt kértem. És mindenhonnan lepattantam. Ez a történet.
Mm-hmm. Gusztáv, te mit mondasz első körben? Van még kérdésed ezzel kapcsolatban?
Nem, nekem egyértelműnek tűnik, és ketté kell választani a pénzbeli kártérítés, vagy kártalanítás, illetve az ellátás elmaradásából akadót, vagy fakadót. Hogyha ez valóban viszmajor helyzet, tehát az időjárás által okozott késések, azok viszmajornak tekintendők, ez viszonylag egyszerű történet, akkor nem jár a pénzbeli, amit az uniós szabályok alapján 250, 400 vagy 600 euróban határoznak meg.
De bocsánat, hogy időjárási helyzetben akkor ez nincs.
Igen, de ez mondjuk nekem ez nem tűnt annyira egyértelműen időjárási helyzetnek, tehát hogyha most esik egy kis hó, egy csomó gép felszáll, másik néhány nem, ez pont azok a, tehát ezek a helyzetek, amik ilyen határesetek, amit többféleképpen lehet értelmezni, azokban a légitársaságok nem szeretnek fizetni, és igazából csak bíróságon lehet behajtani a hajtuk, tehát ha mit tudom én, valami a földi kiszolgáló hibázik, akkor azt ők megpróbálják majdnak beállítani. Általában azért a légitársaság hossztartozónak tekintendők, tehát hogyha esett egy kis hó, és a reptér nem biztosított elegendő a jégtelenítő vagy egy munkaerőhiány volt, és lassan tudták a gépeket égteni, és a gépek egy bizonyos része nem indult el, akkor ez tényleg pont az a határeset, hogy ez most viszmajor, vagy nem viszmajor, könnyű rá azt mondani, hogy az, de az utasra nehéz bebizonyítani, ahogy nem. Tehát ilyen esetekben nem szoktak fizetni, már most még mindig a pénzbeli átlanításról beszélek, csak bíróságon szokott megállni. Most ettől teljesen elválik az ellátási kötelezettség, amely fönnáll, attól függetlenül, hogy viszmajor vagy nem viszmajor, tehát ilyen esetben a légitársaságnak kötelesség lehet volna szállást biztosítani és ellátást biztosítani, viszont ez az a része a történetnek, ami a leggyakrabban előfordul, hogy ha nem csinálják meg ezt a légitársaságok, akkor ennek az ígyet a világon semmi következménye nincsen. Tehát gyakorlatilag, hogyha az nem igaz, hogy tesznek rá, mert próbálják, de hát azért mondjuk nem olyan nagy erőkkel. Tehát ha ráadásul több gépet érint, és hamar megtelnek a szállodák a környéken, akkor sokan bizony a repülőknek ilyen helyzetekben, és akkor ők letudva érzik a feladatot azzal, hogy küldenek egy e-mailt, hogy bocs, mi nem tudunk segíteni, old meg magad, menj szállásra, menjél, reggeliz meg, gyere vissza a géphez reggel, amikor indul, és utólag megtérítjük a költségeket. Tehát nagyjából egy e-mail-re letudták a feladatot, és az általában meg is áll a bíróság előtt, miután tényleg nincsen korlátlan szállodai hely a környéken, és az, hogy több gép utasnak segítsenek, az általában meg szokott állni, tehát ilyenkor tényleg ez az ellátási kötelezettség. Viszont, hogyha nem csinálják meg, és tényleg, vagy ha nem fizetik ki utólag, akkor általában utasok futnak a pénzük után, nagy nehezen ki szokták fizetni, de van, amikor meg egyáltalán nem, és ez pont az a része a szabályozásnak, ami egyértelmű a szabály, viszont semmilyen következménye nem szokott lenni, hogyha a légitársaság tartja be.
Most ehhez mit szól Ágnes, egy gyors viszontválasz lehetősége?
Szomorú vagyok, egyet azért hadd mondjak, hogy akkor, amikor mi a reptéren maradtunk, akkor 6 gép maradt ott, mert hogy összetorlottak. Tehát ez mondjuk szerintem azért a repülőtársaságnak a hibája, én úgy érzem. Másik az, hogy éjjel 2 előtt pár perccel kaptam egy SMS-t, hogy menjek ahhoz a nem tudom milyen terem, ez fogalmam se lett volna, hogy hol van, mert hogy találtak szállást. Na most éjjel 2-kor, amikor az ember lehet, hogy elbóbiszkolt, és nem látja a telefonján az üzenetet, ami angolul van, és én azért angolból nem vagyok annyira profi, akkor mi van?
Igen, akkor mi van, Gábor? Vagy Gusztáv, bocsánat.
Az angol nyelv megértése az utasnak a felelőssége, tehát a Ryanair angolul kommunikál, le van írva az üzletszabályozatban, semmilyen más nyelven nem köteles kommunikálni. Tehát az, hogy minden országra megvannak a saját oldalai lefordítva, és a magyar nyelvű oldaluk is, az nem jelenti azt, hogy bármi ebből fakadó kellemetlenségért vállalják a felelősséget, ők egy nyelven kommunikálnak. Ha az utas nem érti, az utas baj, tehát azért nem vállalnak felelősséget. És ez le is van írva, és az utas, mert nyilván tudtán kívül, mert mindent aláír meg, de X-el, ezt az utas elfogadja. Úgyhogy ezek ellen nem lehet tenni. Általában ilyenkor a légitársaság, ugye egy utas nem tudni megállapítani, hogy ez most minek a következménye. Ugye ennyiből ugye, én sem értem, de egyébként alapvetően teljesen mindegy ellátás kötelezettség szempontjából, hogy a légitársaság hibája, vagy nem a légitársaság hibája az, hogy nem tudott elindulni a gép, meg hogy 5 vagy 6 vagy 8 gép maradt ott. Ez esetleg a pénzbeli oldalon a Viszmajor kérdésében lehetne fontos kérdés, de az, hogy az ellátást kellett volna biztosítaniuk, egy minimum értesítéseket küldeni arról, hogy ilyenkor mi a teendő, ez lett volna az elvárható. És az a baj tényleg, hogy ha ezt nem teszik meg, akkor gyakorlatilag az utas általában fut a pénze után, kb. Bíróságig elmenve lehet minimális összegeket behajtani, ezt meg kevesen vállalják, és miután ez így működik, pontosan azért a légitársaság megteheti, hogy paszkázzon a utasokkal. Ez egy nagyon nagy igazságtalanság a rendszerben, nagyon rossz ez a szabályozás, ez a fogyasztóvédelmi szabályozás, mert ilyen helyzetekben a kiszolgáltatott utasnak nagy költségei vannak, nagy kellemetlenségére, és gyakorlatilag semmit nem kap, és futhat a pénze után. Másik oldalról meg hát 3 óra 1 percet késik a járat, és mondjuk nem Viszmajor, akkor ez nem is olyan nagy kellemetlenség, az ember időbe hazaért, aztán 3 nap múlva ott van a számláján a 400 euró, mert akkor meg közrefizetik a kártérítést. Tehát tök igazságtalan a rendszer, meg próbálják megváltoztatni, és mindenki lobbizik a saját érdekében, a fogyasztóvédők is, meg a légitársaságok is, de sajnos most ez az igazságtalan szabályozás él. Illetve mondom, a legfontosabb probléma az, hogy van arra szabályozás, amit kellett volna nyújtaniuk, de igazából semmi, gyakorlatilag semmit nem tehet az utas pereskedésen túl, hogyha ezt nem tartják be.
Ágnes nyelvére, vagy az ő oldalára fordítva, ez el kell engedni, mint a forró krumplit.
Szomorú. Egyébként kaptam szomorú, annak idején, amikor mondták, hogy mindenki intézi a szállást, akkor kaptunk egy papírt, hogy hova fordulhatunk panacért. Na de hát hiába fordult oda, senki nem válaszolt normálisan, illetve hát egy olyan űrlapot kéne kitölteni ez alatt a cím alatt, hogy a késésekről, ellátásról egyetlen szó nincsen. Tehát már maguk a légitársaságok sem akarják ezt propagálni, hogy így mondjam.
Hát ez nem olyan egyszerű. Most szomorú akkor, nem? Ágnes, egy kicsit így.
Nem vagyok boldog. Én még
de bocsánat, mennyi volt a pluszköltség ezzel a dologgal?
Minimális pluszköltség volt. Uh-huh. Hadd mondjak egy esetet el.
Igen?
Azt hiszem, hogy ez a légitársaságnak a jelentője, hogy amikor ott visszamentük, mert hogy próbáltunk szállást szerezni, nem sikerült, csak másnapra lehette volna, mert éjjel elmúlt égfél. Visszamentünk a reptérre, ott ültünk egy padon, mellettünk egy fiatal, hát fiatal, mindegy, egy férfi ült, szomazsákkal kerekesszékben ott hagyták egy éjszakára.
Jaj.
Reggel, hát mi azért vettünk valamennyi ételt, hogy reggelizünk, ez 5 órakor nyitott a büfé, és a fiatal embertől kérdeztem, hogy hozhatok-e neki valamit. Mondta, hogy hát neki csak kártyája van. Hát mondom, oké, és akkor vettem neki reggelit.
Uh-huh.
Ennyire, a légitársaság ennyire tűződött vele.
Uh-huh. Gusztáv, ez tipikus, nem? Vagy ez most így...
Nincs kötelezettsége a utasoknak az ellátására, illetve kiszolgálására. Tehát ez már hozzáállás kérdése. Plusz személyzet sincsen. Uh-huh. Igazából erre nem tudnak plusz jó sok embert behívni, hogy 5 gépot ragadt és foglalkozzanak vele. Elvileg a földi kiszolgálóknak kell, akiknek nyilván púpa hátán, mert hogy igazából ha nem szoktak plusz személyzetet behívni, illetve itt azért elválik, tehát itt azért a hagyományos légitársaságoknál már csak a presztízsük védelmében is azért itt jó sokkal jobban oda szoktak figyelni. De hát itt mondjuk elválik az ultrafapados, nagyon költséghatékony légitársaság, meg mondjuk aki tényleg, de hát mondjuk egy 10-20-szoros árkülönbség is van a jegyekben természetesen. Tehát itt ez valószínűleg, tehát én azt mondom, hogy azért a legjobb légitársaságokkal ez nem fordulhatott volna elő, viszont itt az ultrafapados világban itt erre nincsen plusz személyzet, nem állítanak be senkit.
Okay.
Mondom, ők le tudják azzal, hogy az értesítést megküldték, elviszünk, amikor tudunk, addig megold meg magad.
Ágnes, van még kérdése esetleg ezzel kapcsolatban?
Igen.
Na, hallgatjuk.
Volt már olyan, aki bíróságon megtámadta és kapott történt?
Én úgy tudom, hogy volt, de nagyon-nagyon ritka. Ugye egy kis összegekről van szó, inkább akkor szokott, abból több per volt a másik részéről, amikor a pénzbeli, amikor a Viszmajoron ment a vita, és a légitársaság Viszmajornak ítélte meg, és nem akart fizetni, és mondjuk egy családnál ugye 1600 euróról volt szó, ugye 404, és ott már megérte. Tehát ott konkrétan tudom, hogy olyan több eset is volt. Ugye erre a részre, tehát a pénzbeli kártalanítás behajtása, arra külön szakosodott cégek is vannak, akik 20-25-30%-os jutalékért, mert ők elsőre hát a passzatból tudják, hogy megáll az ügy, vagy nem áll meg. Ha nem áll, akkor el se vállalják, ha meg megáll, akkor jó eséllyel megkapják a jutalékot, úgyis, hogy utas, ha olyan lenne, most már ő is megkapná a pénzt, tehát erre épült egy kis üzletág, ami most visszaszorulóban van, mert a légitársaságok az elmúlt években azért egyre jobban fizetnek. Tehát most éppen teljesen friss hír, egy ismerősöm az ízeres történet, most héten aztán be is két nap múlva meg volt a pénz a számláján, csak egy egyértelmű történet volt, hogy nem Viszmajor, és kötelezettsége volt a légitársaságnak. De visszapillantva erre az esetre, amikor ellátási kötelezettség van, itt kisebb összegek, én egy-két esetről hallottam, hogy sok volt a költség, mert hogy párizsi törlésről volt szó, és hát másnak 3 napra tudták volna felrakni a utast a járatra, felült a Flixbuszra, hazajött, elment szállásra, és utólag nem akarták neki kifizetni azt, amit kellett volna, tehát ilyen terekről tudok. Tehát ilyen egy nagyon kis összegű, tehát a nehéz számszerűsíteni, tehát az, hogy a fáradtság, a kellemetlenséget azt nehéz számszerűsíteni, hogy valaki ilyet ilyenről adott volna be, és nyert volna, erről nem tudok.
Ágnes?
Én az elején próbáltam egy céggel ezt lerendezni, akikről ajánlották, hogy a késés miatt. Aztán mondtam, hogy én nem késés miatt, hanem más miatt, de végül is ők se jutottak semmire.
Uh-huh. Egyébként Gusztáv, hogyha az ember ilyen joghálót szeretne maga köré egy ilyen esetben, akkor az utazás előtt kell ezzel foglalkozni, vagy utólag is lehet egy ilyen céghez fordulni?
Igazából most már nem kell cégethez fordulni. Most már nagyjából kialakult, és ugye, hogy mi a viszonyul, és mi nem. Nyilván vitás esetekben lehet. Ők jobban ők amit hozzá tudnak tenni, hogy ők sokkal jobban látják, hogy az viszmajor, vagy nem viszmajor, jár a pénzbelik átalanítás, vagy nem. Most már az utasok nagy részének, ez miután most már a két ultrakapados is régen ledolgozta a Covid utáni hatalmas hátraékait, amikor nagyon nagy késésre fizettek csak ki a jogosan járók átalanításokat, meg automatizálták, tehát egy űrlap, föltölteni néhány dokumentum, kb. 20 perc munka volt nekem, és egy hét múlva ott volt a pénz, tehát ez most már szerencsére működik. Tehát az esetek nagy részében abszolút nincs szükség az erre szakosodott cégeknek a segítségére. Nem véletlen, hogy gondban is vannak, tehát ugye nemrég beszéltünk arról, hogy Bulgáriában, hogyha késik a gép, és látják, hogy érkezik olyan gép, amire majd jár utasoknak a kártérítés, akkor ott várják őket, és próbálják bekapni őket, és hallják a papírt, hogy ők majd segítenek behajtani, mert hogy túl sokan vannak már arra a piacra. Utas is meg tudja csinálni maga, és akkor nem viszik el a jutalékot. Úgyhogy ez a rész, a pénzbeli kártalítás rész, ez szerencsére sokat fejlődött, és most már azért általában fizetnek a végítárságok. Akkor lehet szükség segítségre, hogyha nem egyértelmű, hogy viszmajor vagy nem, az utas úgy érzi, hogy a leítását hibája, esetleg tudják is közösen bizonyítani, ilyenkor a jogi segítség, esetleg hozzá tudják rakni azt a pluszt, amivel tudják bizonyítani, és ha ők mennek a leítársághoz, határesetben akkor lehet, hogy nekik jobban fizetnek, ha látják, hogy ott van a jogi segítség. Tehát most már csak nagyjából az ilyen határesetekkel érdemes szerintem hozzá lehet fordulni.
Oké, és akkor mi az, ami változhat? Mert mondhat, hogy egy kicsit most erre lehet, hogy rámozdul az Európai Unió. Tehát mi az, ami változhat, illetve mi az, aminek változni kéne, mert ez például itt konkrétan Ágnes esetében. Nekem ez felháborított. Tehát van egy szabály, oké, és mindenki tesz rá. Mert nincs következmény.
Pont ebben az esetben valószínűleg nem fog változni semmi, illetve itt a fogyasztóvédelmi szervezetek lobbiznak, hogy itt legyen nagyobb szigor, és itt ide is jönnek be majd összegek, de az utóbbi hónapokban nem láttam, hogy ebben az irányban lenne pozitív változás, tehát amikor az ellátást nem teljesítik, vagy itt jobban konkretizálni, hogy mi jár, és mi van akkor, hogyha nem teljesítik. Ebben a légitársak meg való lobbiznak, hogy tolják ki ezt a 3 órát, amiről beszéltem, hogy már jár a pénzben egy átmenetés 3 óra késés után. Legyen inkább 5, mert hogy az nem reális, de 3 óra sokszor, hogy pótolni tudják a járat, de azt mondják, hogy inkább legyen egy 3-4-5 órás késés, de nagyon-nagyon leszorították a törlések arányát, tehát való igaz, hogy 99 fölött van bőven a teljesítés, tehát nagyon kevés a törlés, kivéve a rendkívül helyzeteket nyilván, hogyha a sztrájk, vagy időjárási esemény van. Úgyhogy mindkét oldal lobbizik, hát a legjobb hogy hova fog ez kifutni. Most egyébként a légitársaságok azon küzdenek, hogy azt a rendkívül épeszű politikusi javaslatot pattintsák le, amit az EU-val készül átnyomni, hogy kötelezően járjon mindenkinek ingyenes nagy kéri podgyász, amit föl tud vinni a fedélzetre. Ezzel majd sikerül az egész modellt jól önkrevágni, mert hogy ismét az lesz, mint 10 évvel ezelőtt, hogy mindenki nagy csomókat visz tőle, én meg tudom majd a fedélzetre, úgyhogy ebből a beszállás is sokkal lassabb lesz, a késések is meg fognak nőni. Hát, ha ez átmegy, akkor komoly problémák lehetnek, de most nem kellene csak abból a szempontból, hogy fizetni kell a kézi, hogy ezért legalább a beszállások gyors, nincs tele a föntirekez, ahol azért sokkal kultúrában lehet tudni. Ezen egy most a vita, hogy ezt a Spanyolországban kitalálták, átmondták a politikusok, és most EU szinten is a vita, a bizottsági szinten meg is szavazták, hogy a változás, és most a légitársaságból próbálnak tiltakozni. Ez a változás, ami most így nagyon a középpontban, mert hamarosan döntés születik, hogy átnyomják ezt a kötelező ingyenes nagy kézipadjás dolgot.
Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen, kedves Ágnes, hogy földobta ezt a témát. Sajnálom, hogy mi voltunk így ebből a szempontból a rossz hírhozói, úgyhogy legjobbakat kívánjunk. Igen, még, bocsánat, vége a műsornak egy 10 másodperc.
12 órát vártam az indulást, csak ennyit akartam mondani.
Jó. Sajnáljuk. Köszönjük szépen, és köszönöm szépen Fillér B. Gusztávnak is, az okosutas.hu szerkesztőjének, hogy ismét szakértett nekünk. Lesz még ilyen, tehát nyugodtan dobjanak be ilyen témát, és mi utána megyünk ennek. Most például a jövő héten is, ha minden jól megy, akkor egy ilyen témánk lesz. Ez egy autós, ketten tolattak, egyik betolatott, mindegy, folytatjuk majd azzal is. Közben még Slágere Zoli annyit írt, hogy az a Heilbronner Múzeum valószínűleg a Sinsheim Technik Múzeum lehetett. Igen, tudom, hogy van ott, nem az volt, közben eszembe jutott Experimenta. Az volt a neve, hogy Experimenta. Németország legnagyobb ilyen tudományos múzeum, iszonyat jó. Cukik voltak ott a dolgozók, nagyon jól éreztük magukat, lehetett ott programozni autókat, meg iszonyat jó volt. Na, mindegy, oké. Szóval köszönöm szépen a figyelmüket, köszönöm szépen a mai adás elkészítésében közreműködő Lehoczki Mirjam és az adásrendező Lantai Miklós segítségét. Jövő héten folytatjuk, viszont hallásra.
Élőben a városból 2.0. Minden, ami közlekedés. A-tól Z-ig, autótól az ebráig.